Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Rómában már 1518 derekán döntés született a Luther elleni vizsgálat megindításáról. Tizedik Leó szándéka az volt, hogy Rómába idézi a renitens barátot. Lutert viszont barátai óvra intették attól, hogy így módon kiszolgáltassa magát a kúriának, az őt pártoló közvélemény pedig azt követelte, hogy a meghallgatásra Németföldön kerüljön sor. A Lutert alattvalójaként védelmező Bölcs Frigyes azt nem tudta elérni ugyan, hogy a vizsgálat lefolytatására Wittenbergben az ő felügyelete alatt kerüljön sor, végül azonban az ügyben érdekeltek a pápa, a császár és a fejedelem arra az egyességre jutottak, hogy a Márton testvért az augsburgi birodalmi gyűlésre idézzék meg. Ezelől Luther nem térhetett ki, bár hívei módferet aggódtak érte. Miksa császár végül ígéretet tett arra, hogy Augsburgban nem esik bántódása, az ott jelenlévő pápai legátus pedig nyilvános és pártatlan vizsgálatot helyezett kilátásba. Spalatin, Luther barátja azt is próbálta elérni, hogy a Márton a császártól vagy a fejedelemtől fegyveres kíséretet kapjon, ezt azonban nem sikerült elérnie. Így Luther másodmagával, rendi előjárója és lelki vezetője Staupitz kíséretében indult el a birodalmi gyűlésre, hogy ott Cajetan bíboros pápai legátus előtt adjon számot nézeteiről. A legátus akkor talán legjelentősebb teológusa volt, dominikánus szerzetes, tapasztalt diplomata. Thomas de Villo néven 1469-ben látta meg a napvilágot Gaeta városában, szülővárosa után azonban csak Cajetan néven emlegették. Egészen fiatalon lett szerzetes, majd Nápol, Bologna és Padova egyetemein tanult, az 1490-es évektől pedig Petrus Lombardus és Szent Tamás alapján tanított skolasztikus teológiát észak-itáliai egyetemeken. Ebben a korban ő volt az aquinói rendszerének legkiválóbb ismerője és magyarázója, akinek Tamás műveihez, különösen a Summa Teológiéhez fűzött kommentárjai már-már kánoni rangra emelkedtek, és még az újkorban is hivatalos tananyagnak számítottak. Cajetan 1500-tól Rómában a dominikánus rendi kormányzatban dolgozott, 1507-től pedig ő volt a rend generális magisztere. Ebben a minőségében ő is a szükséges egyházi reformok híve volt, aki különösen a szerzetesi élet megújítását és a teológiai képzés reformját szorgalmazta, de olyan lépések elől sem zárkózott el, mint a laikusok két szín alatti áldozásának lehetővé tétele, a Szentírás anyanyelveken való olvasásának elfogadása, vagy a papok nősülésének bizonyos feltételek melletti engedélyezése. Az 1510-es évek elejétől számos diplomáciai küldetést teljesített, így Magyarországon is járt a török elleni háború ügyében, az egyházban dúló vitákban pedig a zsinati elvvel szemben elszánt védelmezője volt a pápai előjogoknak és főhatalomnak. 1517-ben lett bíboros, a Lutherrel való találkozása utáni évben Gaeta püspöke. Luther nézeteit egészen 1534-ben bekövetkezett haláláig figyelemmel kísérte, sőt, maga is a Biblia alapos tanulmányozásába fogott, a mise áldozat teológiáját és az átlényegülés tanát kifejtő késői műveiben pedig Luther és Zwingli úrvacsora értelmezésével szemben részletesen kidolgozta a hagyományon alapuló katolikus álláspontot. Amikor Róma Luther meghallgatását tette a feladatává Augsburgban, azt az utasítást kapta, hogy vagy vegye rá a wittenbergi szerzetest minden korábbi állítása visszavonására, vagy fogolyként vigye Rómába, ha pedig ez utóbbira nem nyílik mód, ünnepélyesen közösítse ki az egyházból. Luther és Cajetan több ízben is találkozott egymással. A bíboros két témát kért számon Mártonon. Az egyik az egyház kegyelmi kincseinek témája volt, amelyek felett, mint a búcsúk esetében, az Unigenitus Bulla tanítása szerint a Róma püspöke szabadon rendelkezik. Luther erre azt válaszolta, hogy mindenről egy szó sincs a Szentírásban, ezért ez pusztán emberi akarat és okoskodás által van, amelynek helyessége szabadon vitatható. A másik Luthernek az a tézése volt, hogy az ember egyedül a hit, nem pedig az egyház által közvetített szentségek révén igazul meg. A kettejük közötti néha indulatos vitában Cajetán tévtanítónak nevezte Luthert és felszólította nézetei azonnali és feltételek nélküli visszavonására. Válaszul Luther gondolkodási időt kért, majd kijelentette, hogy visszavonja állításait, ha azok téves voltáról a Szentírás alapján nyilvános tudományos vitában meggyőzik. Erre a bíboros befejezetnek nyilvánította a meghallgatást, kilátásba helyezte a kiközösítést, majd még egyszer megismételte egyetlen rövid főszólításban követelését. Vondd vissza! Miután ezt Luther megtagadta, a felek útjai végleg elváltak. A szállására visszatérő Luthert közben az a hír várta, hogy míg Németországban általánossá vált a vallási nyugtalanság, az Ágostonrendi generális Rómában már rendelkezett elfogásáról készül ellene a vádirat és kiközösítő bulla. Ilyen helyzetben az Augsburgból való azonnali távozás mellett döntött, azt feltételezve, hogy Cajetán azonnal elfogadja. Ám ebben tévedett, mert a bíboros csak Bölcs Frigyest szólította fel arra, hogy vetesse őrizetbe és vitesse Rómába eretnek alattvalóját. Luther végül helyi barátai támogatásával egy őrizetlen kiskapunát kiszökött a városból. Hívei lovat adtak alá kísérőt mellé, így sikerült gyorsan és sértetlenül visszatérnie Wittenbergbe, ahol egyelőre nem fenyegette veszély, hiszen Bölcs Frigyes bár az ügy neki sem volt már ínyére, hallani sem akart letartóztatásáról és Rómának való kiadatásáról. Hazaérkezése után viszont Luther egy fontos támogatót és munkatársat nyert, mivel a fejedelem egy alig 21 esztendős ifjú személyében új professzort, a héber, a görög és a latin nyelv kiváló tudorát, képzett humanistát hívott meg az egyetemre. Ez a fiatalember az 1497-ben Brettenheimben született Philipp Schwarzerd volt, humanista nevén Melanchthon, a továbbiakban Luthernek legközvetlenebb munkatársa, a német reformáció legképzettebb, Márton testvérnél is szélesebb rátókörű, némileg radikálisabb, rendszerező elmével bíró teológusa. Ekkor Luther már azt fontolgatta, hogy távozik Wittenbergből és Bölcs Frigyes oltalma alól. Közben azonban felkereste őt Miltitz pápai kamarás és diplomata, hogy valamiféle megegyezésre bírja. Miltitz értékes ajándékokkal kenyerezte le Bölcs Frigyest, eljárást indított a visszaélések miatt Tetzel ellen, Luthernek pedig, akihez a pápa is intézett egy barátságos, ám a címzethez soha el nem jutó levelet, azt ajánlotta, ha hallgatást fogad, tisztességes eljárás és vita keretében tisztázhatja magát. Az elbizonytalanodott Luther Bölcs Frigyes tanácsosainak unszolására elfogadta ezt az alkut, ám szinte azonnal el is kezdődött a húzavona arról, hogy hol, hogyan és kik között kell ezek után lefolytatni a Márton testvért tisztázó vitát. Időközben közbeszólt a nagypolitika. 1519 elején a választófejedelmek új császárt választottak 5. Károly személyében. Az alig 20 esztendős ifjú Miksa császár, anyai ágon aragóniai Ferdinánd és kasztíliai Izabella unokája, a Habsburg-Burgundi dinasztia tagja volt. Ekkor már az Aragónia és Kasztília uniójával létrejött új Spanyolország királya, Nápoly, Németalföld, Burgundia és az osztrák örökös tartományok, valamint a frissen meghódított amerikai gyarmatok ura, akinek megválasztását sem a francia király, sem a francia barát és a Medici érdekeket harcosan védelmező 10. Leó pápa nem tudta megakadályozni. A német fejedelmek és birodalmi városok pedig már előre rettegtek a császár várhatóan túl nagy hatalmától. Az új uralkodó sok más probléma mellett megölkölte Luther ügyét is. A következő évtizedekben lényegében az ő és a vele szemben időről időre fellépő bel- és külhoni hatalmi erők határozták meg Luther és vele a német reformáció sorsának alakulását. Luther a megváltozott helyzetet érzékelve alig 2 hónapig tartotta magát a hallgatásra tett ígéretéhez, közben azonban lázasan tanulmányozni kezdte a kánonjogot, a pápai és zsinati dokumentumokat, és arra jutott, hogy az egyház fő gondja nem a búcsú cédulák ügye és a hozzá kapcsolódó teológiai témák, hanem a pápai hatalom kérdése. Még hitt abban, ha alkalmas személy ülne Péter trónusán, az egyház ügye egyenesbe kerülhetne, de már ekkor felbukkant leveleiben a pápáknak a középkori rajongók által gyakran emlegetett Antikrisztussal való azonosítása. Közben ismét hírt kapott arról, hogy Rómában készül az őt kiközösítő bulla. Prierias bíboros egy brossúrát adott ki a pápai hatalom védelmében, és újabb írásban indított ellene támadást korábbi ellenfele, Ekkis. Közben pedig egyre több diák gyűlt köréje Wittenbergbe, hogy egyetemi előadásait meghallgassa. Ő és Karlstadt, valamint a frissen érkezett Melanchthon immár ünnepelt teológiai tekintélynek számítottak. 1519 derekán azután a Lipcsei Egyetem indított támadást ellene, és az úgymond wittenbergi fertő ellen. Disputát hirdettek, hogy azon Eck és a lipcsei professzorok mérjék össze erejüket Lutherrel és Karlstadttal. A lovagi tornák és színi előadások hangulatát idéző alkalomra Luthert és kollégáját a wittenbergi diákok népes csapata kísérte, a közönség soraiban ülők kabátjai alatt pedig ott lapultak a husángok, olmosbotok, fegyverek is. Elsőként az okozott összetűzést a felek között, hogy a vitáról készüljön a hiteles jegyzőkönyv, és annak egy példányát el kell küldeni a pápának Rómába. Ezt az Eck és Karlstadt közötti szellemi összecsapás követte, amelynek az volt a témája, hogy van-e az embernek szabad akarata, vagy nincs. Az ügyetlenül ám szívósan vitatkozó Karlstadt, alig ha nem Lutherrel egyetértésben azon a nézeten volt, Szent Ágostonra hivatkozva, hogy az embernek nincs szabad akarata, csak az isteni kegyelem terelheti az üdvösség felé, amelyre a hitben rá kell hagyatkoznia. A maga erejéből jó cselekedetek révén ezért semmit sem tehet. Karlstadt ráadásul pelagianizmussal vádolta meg Ecket, ami a pedigrés eretnekeknek kijáró minősítésnek számított a teológia történetének korábbi 1000 esztendejében, a vitának ez a része azonban azzal zárult, hogy fölényes tudásával és magabiztos fellépésével Ecke leiskolázta ellenfelét. Ezt Luther és Eck vitája követte. A dominikánus eleve nem törődött Luthernek a búcsú cédulákkal kapcsolatos nézeteivel. Ő azt akarta bizonyítani, hogy ellenfele általában és minden állításában eretnek nézeteket hirdet. A pápai tekintély kérdését vetette fel, és mint már korábbi írásában azt állította, hogy Luther azt tagadva cse eretnekséget hirdet. Luther erre indulatba jött, és kimondta azt, amit ellenfele hallani akart. 20 és a husziták cikkelyei között igen sok valóban keresztény és evangéliumi tétel van, és vannak közöttük olyan tételek, amelyeket az egyház egyáltalán nem ítélhet el. Eck azonnal lecsapott erre azzal, hogy Luther, a pápa, a zsinatok, az egyház egész tekintélyét tagadja, ami nyilvánvaló eretnekség. De Luther most már tovább ment és kimondta, hogy a pápai primátusnak nincs bibliai alapja, emberi rendelkezés, miközben a hitnek csak az lehet tárgya, amit a Szentírás tanít, és ez az egyetemes zsinatok tanítására is igaz. Érvek és ellenérvek, egyháztörténeti hivatkozások kerültek szóba, a vita néha durva és lármás hangnemben közel 3 hétig folytatódott, míg nem a házigazda György Szász herceg véget nem vetett a szellemi erőpróbának. A kortársak többsége szerint a disputa Eck győzelmével zárult, aki ünnepeltette magát, miközben Luthert levélben biztosították egyetértésükről gyarapodó számú hívei, barátai, és őt levéllel megkereső prágai huszita lelkészek, a vita jegyzőkönyve pedig rövidesen már nyomtatásban számtalan példányban közkézen forgott egész német földön. Hazatérve maga Luther is úgy nyilatkozott, hogy mindnyájan husziták vagyunk, de az volt Szent Pál és Szent Ágoston is, majd hozzáfogott, hogy vitairatok sorában a széles olvasó közönséghez szólva fejtse ki azt a véleményét, amely a disputa hatására csak megerősödött benne. Ezzel elérkezett a végleges szakítás ideje, az 1520-as esztendő. Az év elején a vádlott távollétében formális perindult Luther ellen azzal a céllal, hogy megállapítsa vele szemben az eretnekség vádjának jogosságát. Az eljárás során, amelyet több tekintélyes egyetem, így Löwen és Köln is támogatott, szakértők vették vizsgálat alá a wittenbergi barát valamennyi írását, áttekintették egy beszámolóit, a Németországban kiadott vitairatokat, brossúrákat, elemezték a lipcsei vita jegyzőkönyveit. Az 1520 májusában lezárult per eredményeképpen 41 olyan Luther műveiben szereplő állítást találtak, amely a szakértők szerint ellentétes az egyház tanításával. A tételek között a bűnbánatra, a bűnök elengedésére vonatkozó megfogalmazások, a pápai hatalmat elutasító, a búcsúk létjogosultságát és a tisztító tűz tanának bibliai alapjait megkérdőjelező kijelentések voltak. Ugyancsak szerepeltek olyan megfogalmazások, amelyek a szentségek üdvhozó vagy a kerességnek az áteredő bűnt eltörlő természetét, vagy éppen a szerzetes rendek létjogosultságát vitatták, az egyedül hit általi megigazulásra, a szentírásra, mint egyedüli hitforrásra utaltak, vagy éppen kimondottan 20 egykori nézeteivel vállaltak közösséget. Mivel a barát időközben 1520 májusától sorra jelentetett meg olyan írásokat, amelyekben még élesebben, még világosabban fogalmazta meg a maga nézeteit, remény sem volt immár arra, hogy tételei visszavonására lehetne bírni. Így 10. Leó 1520. június 15-én kiadta a bírósági eljárás során feltárt tételeket felsoroló és elmarasztaló, lényegében az eretnekség tényét kimondó és a nézetek visszavonását kívánó Exsurget Domine kezdetű bulláját. Azzal a záró megállapítással, hogy idézem a fenti cikkelyeket, amelyek tévesek, illetve ahogy előre bocsátottuk, eretnekek, botrányosak, hamisak, a jámbor füleket sértők, az egyszerű embereket félrevezetik, és a katolikus igazságoknak ellent mondanak, összességében és egyenként elítéljük, kárhoztatjuk és elvetjük. A bullát, amelyről Luther hamar tudomást szerzett, 1520. októberében hozták nyilvánosságra magában Németországban. Ezzel valóban elérkezett a végleges szakítás pillanata. Luther meggyőződésében megerősödve barátai és egyre gyarapodó számú hívei bíztatásának engedve 1520. december 10-én a wittenbergi bár falai előtti réten újjongó, a pápát szidalmazó diákok és városi polgárok előtt mágiára vetette a bulla neki megküldött példányát, és a kánonjogi kódexet, mint meggyőződése szerint minden tévedés és visszaélés forrását. Ennek híre hamar eljutott Rómába, ahol 10. Leó Decet Romanum Pontificem kezdetű 1521. január 3-án aláírt bullájával Luther Mártont, mint megáltalkodott eretneket kiközösítette az anyaszentegyházból. Kedves hallgatóim, búcsúzunk ezzel a történelmi pillanattal mára, hogy legközelebb Lothárnak az 1520-as években folytatott tevékenységével folytassuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.